Hátizsákomban a glóbuszom. Ez a címe Vada Zsuzsa könyvének. A Nőklapja legendás újságírója több mint 60 éve járja a világot, és amíg a pandémia miatt mi nem utazhattunk, ő összeállított egy könyvet a korábbi kalandjaiból. Hajdan végigment a német meseúton, a Grimm fivérek életének fontos helyszínein, a kötetben elviszi az olvasóit Panamába és Albánia felfedezetlen hegyvidékére, ír a maják szokásairól, kultúrájáról, fejben vele utazhatunk Üzbegisztánba vagy Monte Carlóba, Kenyába és az Egyesült Államokba is, és kiderül, mi tetszett neki Balin vagy a Maldív-szigeteken. Akkor tehát most igazán könyvben utazunk Vada Zsuzsával, de vajon honnan van ez a nyitottsága, ez a kíváncsisága a világra?
4 éves lehettem, amikor átmásztam már a kerítésen, és mentem felfedezni Szombathely. Az volt a világ, a szülővárosom. Tudod, szóval, hogy mentem, benéztem a pinceablakokban mindenhova, érdekes dolgokat láttam, érdekes emberekkel találkoztam. De hihetetlen nagy élmény volt. Engem minden érdekelt. Tehát nem volt nekem soha kitűzött célom, hogy jaj, most nekem muszáj látni New Yorkot, vagy a nem tudom én micsodát. Nem. Én örültem, amikor azt mondták, hogy mit tudom, hát megyünk Prágába, ez volt az első ilyen külföldi utam, örültem neki. És kísértem az asszonyokat, a TS asszonyokat, akkor a Petőfi népénél dolgoztam Kecskeméten, Prágában nők napján, mert voltak ilyen testvér barátságok, ugye a szocialista országok között, és vittünk egy koszorút, amit aztán nem találtuk azt a szobrot, ahol le kellett volna tenni, aztán letettük egy lovas szobornál. De attól kezdve nagyon jól éreztük magunkat. Tehát nem voltak bennem ilyenek, hogy luxus. Mai nap is úgy vagyok, hogy azért én pénzt nem fizetnék, hogy hát a legluxusabb, a legnagyobb szállodában kapjak helyet. Nekem nagyon jó volt fiatalon, mi aludtunk a tengerparton a homokban is a férjemmel, meg padon ülve, amikor elfogyott már a pénzünk. Hozzászoktam, jó, most már azért kell ugye egy kis kényelmesebb szoba, legyen egy erkély, ahova kiülhetünk este, és beszélgethetünk, kávézhatunk. Direkt úgy kell kérni, hogy a tengerre nézzen az erkély, és közel legyen a tengerparthoz. A többi nem érdekes, mert a szobába úgyis csak éjjel megyünk. Ezt megtanultam. Ha olyan luxus hely, például Marokkó, amikor először kimentünk, kint élt a barátnőm és a férjem, meg a családjuk, és akkor ugye elvittek Marrakesba bennünket, a Mamounia szállodába. Hát ez a világ legextrább szállodája, ez a keleti mese. Szóval az ember bemegy 1001 éjszaka, ugye aranytól csillog, gyönyörű keleti motivumok, perzsa szőnyegek. Eszméletlenül szép ez a szálloda. Ugye ez régen is luxus szálloda volt, már a háború előtt, a világháború előtt, alatt, után Churchill imádta, kedvenc szállodája volt, azt mesélték, meg ide jöttek a francia sztárok, mint imádták ezt a helyet, gyönyörű. Tehát ez olyan mesebeli, ilyen luxusos.
Melyik földrész volt az, ami különösen közel állt a szívedhez? Mert Amerikáról is nagy lelkesedéssel írsz, végül is az ázsiai országokban, és azért Baliról, Tajföldről, gyönyörű helyeken jártál, és azon gondolkodtam, hogy van, ami a szíved csücske, vagy ahol mondjuk élnél hosszabb ideig akár.
Megmondom neked őszintén, sokan hülyének néznek itthon. Tehát én valahogy az a bolond vagyok, aki mindenütt jól érzi magát a világon, de alig várom már a végén, hogy hazajöjjek. Tehát én nem tudnék idegenben élni. Amikor kimegyek, azt tapasztalom, hogy mindenütt szeretnek, akármilyen népek, Afrikától kezdve, mert elmentem falvakba, bemehettem oda is, ahova soha senkit nem engedtek be. Ugye ezek a kenyai helyek, ahol élnek az emberek, ott kint a nagy szavanna mellett. Indiánokhoz is elmentem Amerikában, találkoztam velük. Hihetetlen kedves emberek, őszinték, és nagyon okosak. És itt vetődött föl bennem először, hogy ők önkéntesen megmaradtak a rezervátumban. Tehát azt mondták, meg kérdeztem, hát most mehetnének mindenhova, azt mondták, hogy de ez a mi földünk, nem hagyjuk el, mert akkor még most is elvehetik tőlünk. Tehát nem bíznak az amerikaiakban, de megvannak jóvá tételként, ugye kaptak egy ilyen jogot, hogy a földjeiken kaszinót építhetnek, és annak a nyereségét az indiánok fölzárkóztatására fordíthatják. Tehát elérték azt, hogy az a kevés maradék indián, aki megmaradt, mert ugye hát azért rendesen kiirtották őket, azok majdnem mindig diplomásak, vagy van valami olyan szakmájuk, amiből nagyon jól meg tudnak élni. Tehát művészek, iparművészek, írók, tudósok, orvosok, nagyon sok ilyen van közöttük, és nagyon rokonszenvesek. Tehát ők őrzik a hagyományaikat, oda belépni csak az ő engedélyükkel lehet a rezervátumukba, és akkor mehetünk, vásárolhatunk tőlük mindenfélét, mert ugye gyönyörű cserepeket csinálnak, gyönyörű pólókat lehet, amit kézzel festenek rá, ilyen indián jelképeket, meg emléktárgyakat, mindent lehet, de egyébként csak úgy, hogy arra járok, aztán beesem, olyan nincs.
Nem egyedül jöttél, ugye hoztál egy szobrot, és azon gondolkodtam, hogyha Ázsiában vagy, mennyire tudsz azonosulni azzal a hitvilággal. Nagyon sok szó esik a könyvedben a babonákról, a hiedelmekről, arról, hogy milyenek ott a szokások.
Én Ázsiában megszerettem a buddhizmust. Mondtam, ha kitérnék a hitemből, akkor én buddhista lennék. De hihetetlen érdekes emberek, és Tájföldön ott elég sokszor voltunk amúgy csoportosan, újságírókkal, meg a férjemmel kettesben is elmentünk oda. Nem volt drága abba az időben a tájföldi út, amikor már lehetett utazni. És például ugye Bangkokban az volt, hogy akkor még élt anyám, mikor egyszer kint voltunk, és azt mondta, hogy ő látott valahol egy ilyen bambusznyelű napernyő vagy esernyő, nem tudja, de ha kinyitják, akkor azon ilyen keleti minták vannak, madarak röpködnek meg, minden kézzel festve. És akkor elkezdtem vadászni Bangkokban ezt az esernyőt, hogy már elutazás előtt, hogy a mamának viszünk, és hát láttam az egyik pasinál, hogy ő árulja az ernyőket. És oda mentem hozzá, kinyitottam, de hát alkuttam vele egy kicsit, és mit tudom én, $5 lementünk 3-ra. Az akkori árakat vedd alapul, és akkor mondtam, hogy jó van, nem alkudom tovább, kifizettem a $3. Odébb megyek 2 lépéssel, és látom, hogy ott egy öreg ember árulja $1 ugyanazokat az ernyőket. Aztán visszamentünk a Gyulával, a férjemmel, hogy van meg neki, hogy ott $1 adják, ő miért adja 3-ért. És elmondtam, hogy hát Buddha azt mondta, hogy ha akinek van pénze arra, hogy megvegye ezért az árért, akkor az járuljon hozzá a nála szegényebbek segítéséhez. Akkor miért ne? Adtam engedélyt, ennyiért adom. A többi az az ő adománya, ha szegény lenne, nem tudta volna megvenni. Szóval csupa ilyen történetek voltak, amit úgy élveztem, megmondom neked, és az is nagyon szép volt, hogy ők vállalták, ugye vannak ezek a buddhista szerzetesek, akik reggel, ugye szegények, ők szegénységi fogadalmat tettek, és akkor ott azok, ahol főznek a vízparton, vagy a városban bent, ahol vannak, ahol lehet venni rizst, főtt rizst, levest, és akkor mennek ezek a szerzetesek, kis tálkájukat viszik, és ingyen kapnak ételt. Mert úgy tartják az emberek, hogyha segítenek a szerzeteseken, akkor az nekik szerencsét hoz. Tehát meghálálja a Buddha az ő jóságukat. És így megvan oldva a rendnek az etetése, a táplálása kölcsönösen, de ingyen tanítják ezekben a buddhista iskolákban a gyerekeket, és nagyon jó módszerek vannak, mert voltunk ott is, tehát mindazt megtanulják, fizikumuk erősítése, agyuk élesítése, mindent, amire szükségük van az életben, és nagyon jók a tai emberek, kedvesek, udvariasak, jól neveltek.
Neked mit adott ez a kis Buddha szobor?
Ez a kis drága Buddhám, hát ugye nézd meg, pocakos, ő náluk ez a jól lét jele a pocak. Ugye aranylánc van, de ez nem aranyból van, hanem bronzból vagy miből. Ha aranyból lenne, akkor valószínűleg legjobb lenne elzárni valahova, mert olyan súlyos, hogy az akkor egy vagyont érne, ez azért nem volt. Ezt mi is megvehettük, olyan áru volt. Hát a nőklapjánál én úgy kezdtem a munkámat, hogy megbíztak először, csak úgy dolgoztam a divatrovatnál, aztán mikor megüresedett életem a divatrovat, meg a szépségrovat, meg az utazási rovat vezetője. Tehát úgy hozzám tartoztak ezek a rovatok, és akkor a divatrovatnál kitaláltam azt, hogy hogyan lehet érdekessé, szépé tenni, figyelemre méltóvá tenni azt a rovatot, mert akkor még divatról nem nagyon, 30 éve, tehát azért nem volt olyan nagyon nagy divat itthon. A nyugati azután kezdett beszivárogni hozzánk, vagy legalábbis divatlapokban lehetett látni. És akkor a Réni Irén nevezetű Moletti boltnak a tulajdonosával felvettem a kapcsolatot, és Irénke mondta nekem azt, hogy akkor mondtam neki, hogy hát még itt vagyok már, nem tudom mióta dolgozom, de nincs egy rendes lakásunk, semmi. Azt mondta, hogy hát neked azt az én Buddhámat ajánlom, szerezd meg. Rengetegféle Buddha van, és ugye Ázsiában, amerre mész, mindenütt látod, ott ülnek sorba a soványak, kövérek, az ilyenbe segítők, az olyanba segítők. Azt mondja, ezt arról ismered meg, hogy egy aranytálat tart a feje fölött, abból csorog rá az arany, nagy pocakja van, és fülig ér a szája. Ugye egyébként hasonlít rád. Na, ugye én is mindig nevetek. Na mondom, jó van, megkeresem. Sehol nem találtam ilyen szobrot, akkor mentünk éppen Tájföldre, a férjemmel kettesben mentünk, és elutaztunk, megnéztük a hidat a Kvai folyón, nagyon jól éreztük magunkat, és utolsó éjszaka lementünk még Bangkokba sétálni, még főzték ezeket a szöcskéket, sütögették nagy üstökben, amit ilyen stanicliba lehetett megvenni, hát ugye ez nem az én gyomromnak való. Néztem inkább a kirakatokat, hogy hol van egy ilyen Buddha szobor, sehol nem láttam. És már mentünk volna vissza, mert már éjfél is elmúlt, és másnap utaztunk vissza. És akkor megláttam ezt a szobrot az egyik régiség ékszerbolt kirakatában. De már húzták le a rácsot belülről is az ajtó mögött, és hát megyek oda, ez ül a kirakatba, ez az én Buddhám, a nő meg már húzza le a rácsot, és megyek oda, zörgetem az ajtót, hogy engedjen be, és mutatom a kirakatba a Buddhát, hogy azt én akarom, és mutatom magamat. Hát ugye azonnal fölhúzta, és már vette is ki a kirakatból. Nagy hajlongással átadta azzal, hogy vigyázzak rá, szeressem. Minden nap tegyek virágot a lába elé. Meg is kapja, úgyhogy ez rendben van, ha csak egy szálat is, de megkapja. És akkor hazahoztam, mondtam a Réninek, hogy van már Buddhám, na azt mondja, akkor várd meg, mit csinál, de nehogy rosszul érezze magát. Hát mondom, az én lakásomban nem érezheti jól magát. Szerzett lakást.
A Buddha?
Igen, állást is szerzett a nőklapjánál. Meg egy jobb lakást annál, amiben szorongtunk végig. És ez mind úgy, hogy valahogy megoldotta, hogy olyan feltételeket teremtett, én nem tudom, ez egy csodával határos, hogy meg tudtam venni a lakást. Ez nem sokkal azután volt a lakás, hogy megkaptam az állásomat a nőklapjánál, és akkor szabad úszóból, hát foglalkoztatott újságíró lettem megint, volt keresetem, mellettem maszekoltam orvérzésig más lapokba. Ehhez még hozzá tartozik, hogy a Butrinc még autót is nyert nekünk. Meghozta ő az autót is, a Wartburgunkat. Ez valami egészen csodálatos történet, mert tényleg vele kezdődött az, hogy meg tudtuk valósítani az álmunkat, mert a munkánkból nem tudtunk volna egy normális lakást megvenni, pedig éjjel-nappal dolgoztunk. Tényleg, alig lehetett zöld ágra vergődni, de minket ez nem zavart, mert én elintéztem, kihasználtam azt a lehetőséget, hogy utazhatok ingyen.
Újságíróként olyan részét is megismerhetted a világnak, amit egyébként lehet, hogy nem. Nyilván az ember úgy olvassa ezt a könyvet, hogy megnézi, például én ezt csináltam, hogy megnézem azokat a helyeket, ahol már én is jártam. Nagyon jó úgy kalandozni veled ebben a könyvben, hogy újra élni azokat az élményeket, ami nekem is megvolt. Melyik európai város az, ami egyrészt jó történet benne, másrészt szívesen mesélni róla, mert például Barcelona nekem nagyon tetszett.
Nekem is.
Igen.
A Szent Család temploma, hát ez valami olyan, mikor ott voltunk, akkor föltették, ott szoktak zenélni az Ave Máriát, annak a csoportnak külföldi, aki ott volt, és azt hallgattuk, hát az valami csodálatos élmény volt. Nagyon szeretem Barcelonát, de igazándiból az én lelkemhez az olaszok állnak közel, mert hogy hát olyan vidámak, mint én. Tehát ezt imádom bennük. Azt, hogy nem csinálnak olyan nagy ügyet, de ha csinálnak nagy ügyet, akkor ugye az valamilyen szerelmi história, vagy nagyon be tudnak pöccenni például. Ezt is megírtam, hogyha mondjuk az operában az énekes véletlenül megcsúsztatott hangot. A közönség széttépné, mint az oroszlán. Tehát ezek ilyen muzikális emberek, és azonnal meghallják, amit én nem, mert én el vagyok ájulva, jó, a kicsit félrement a hangja, nem baj. De felszólnak a színpadra is, hogy na hát, Antonio, hát te csipked magad. Hát nem azért fizettük be a jegyünket, hogy itten hülyéskedjél. Nagyon érdekes ez az egész mentalitás bennük, hogy ők annyira beleillik magukat a szituációkba, és akkor ott kifejezik az érzelmeiket hangosan, lármásan. Én ezt nagyon szeretem. Amerre mentünk, bejártuk mi, de az első nyugati utunk, amikor már mehettünk, az Olaszország volt. Megajándékoztunk magunkat egy kicsit megkésett nászúttal, és akkor elindultunk ezzel a cirkuláré jeggyel, amit lehetett akkor a diákoknak, fiataloknak váltani. Vonattal végig járhattad egész Olaszországot, mindenütt leszálltál, ott lepecsételték, ott eltöltöttél Velencében, Rómában, Szicíliában, annyi időt, amennyi belefért. Az életfelfogás szeretem ott. Meg az, hogy a vendéglőbe beülünk este, akárhova be lehet menni Rómában, meg a legluxusabb tengerparton is. Egy kicsit kell várni, ha sokan vannak, de már is rögtön robognak a pincérek, ezek úgy mennek, mint az istennyila, és akkor abban a pillanatban, ahogy kihozzák az ételt, már odaszólnak a szomszéd asztaltól, hogy mit rendeltem, ne azt rendeljem, kóstoljam meg az övét, máskor azt rendeljem, és akkor az egész étteremben megindul egy ilyen csevely, majd a szakács is megérkezik a konyhából figyelni, hogy a vendégek mit szólnak a kajához. Mm-hmm. Egyébként jók az ételek. Egészségesek, ők szeretik a gyomrukat, és csak azt eszik Olaszországban, ami olasz. Ezért van az, hogy a pizza Olaszországban ahány tartomány, annyi féle. Szicíliában isteni finomak a halas pizzák. Kagylók, tengeri gyümölcsök, meg ilyenekkel van. Ugye a nápolyi, hát az a hagyományos, de az isteni finom, az a paradicsomos sajtos. Ugye méz édes a paradicsom náluk. Mm. Itt, főleg itt a nápolyi öböl mellett. Tehát ez a csoda hely. Ez a legszebb része a nápolyi öböl partvidéke. Na látod, oda visszamennék, az romantikus, kedves, tele van magyar emlékekkel is, ugye Mára is ide vonult vissza Amerikából, hogy közel legyen a hazájához, amit kénytelen volt elhagyni. De hát mindenütt megtaláljuk ezeket az emlékeket, Európában, meg Amerikában is.
Vada Zsuzsával beszélgettünk Hátizsákomban a Glóbuszom című könyvéről, ami a Centrál kiadó gondozásában jelent meg. Zsuzsával folytatjuk ezt a beszélgetést a Könyvben utazomban, a 12 óra 5 perckor kezdődő adásban, de még gyorsan elmondom, hogy az olvasók találkozhatnak majd vele a könyvhéten, szeptember 5-én délután 3 órakor a Vörösmarty téren, ott dedikál majd. Szóval most hírek, de folytassuk a kalandozást délben.